valakit, tehát az üzenetsorozat címe az a veszélyes gyülekezet, az első alkalom, és nézegettem az interneten, hogy mi újság van a kereszténységben Magyarországon, sok mindent nem találtam, de ez valószínű, hogy mutatja is, hogy mi újság van Magyarországon. Mondják azt, hogy keresztény Magyarország, mondják azt, hogy keresztény Európa, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem keresztény Magyarország, és nem keresztény Európa. Még akár Amerikára is azt mondanám, hogy Amerika sem keresztény. Annak ellenére, hogy az alkotmány és sok minden a Bibliára alapul, a törvényhozás, meg minden, de nem keresztény. Pedig mondjuk. És ez azért van, azért mondjuk ezt, vagy azért mondják ezt, mert van egy furcsa fogalmuk arra, hogy mit jelent kereszténynek lenni. Miért mondom én azt, hogy nem vagyunk keresztény ország? Annak ellenére, hogy 7,5 millió vallja magát kereszténynek Magyarországon? Ez mondjuk egy 2001-es adat. És ebből mondjuk a 7 millió az a református és a katolikus egyház, ahová sorolják magukat. Miért mondom azt, hogy nem vagyunk mégsem vagyunk keresztények? Azért, mert kicsoda keresztény? Az, akin rajta van, tudod, volt egy rajztávás üzenet, amit én találtam ki. Az volt az üzenet, hogy felfestettem egy szép, én festettem, tehát nem szép csokitortát. Onnan tudta mindenki, hogy ez egy csokitorta, hogy el kellett mondjam mindenkinek, aki hallgatta. Tehát nem volt teljesen egyértelmű. De a lényege az volt, hogy ott van egy csokitorta, amin van, tehát úgy tűnik kívülről. De amikor ketté vágod, akkor derül ki, hogy ez tényleg csokitorta-e, vagy csak úgy néz ki. Mert amikor kihagyják belőle a csokit, a sütés során, a csoki az asztalon maradt, de már beraktuk a sütőbe. Na nem baj, megolvasztjuk a csokit, és majd bekenjük kívülről. És akkor majd úgy néz ki. De akinek készítjük a csokitortát, és fölvágja, az meg fog lepődni. Úgyhogy, tehát a csokitorta nem, tehát a csokitorta csoki nélkül nem csokitorta, akkor a keresztény Jézus Krisztus nélkül nem keresztény. Oké? Tehát, ha nincs benne a lényeg, Jézus Krisztus, akkor lehet rajta bármilyen máz, hogy az én szüleim járattak hittanra, vagy olyan más, hogy az én nagyszüleim, meg én is fizetem az egyházadót, vagy én meglettem keresztelve, vagy még első áldoztam is, meg bérmálkoztam is, vagy mit tudom én, milyen tradíciókat követtem, vagy keresztény országban élünk, vagy keresztény családban nőttem fel. A szüleim rendszeresen jártak a Biblia szól közösségbe. Ha nincs bent Jézus, akkor nem vagy keresztény. Akkor nem vagyok keresztény. Tehát ez az elkerülhetetlen összetevője a receptnek, maga Jézus Krisztus. És nem a máz, nem a rituálék. Úgyhogy én ezért mondom azt, hogy lehet, hogy a számok azt mutatják, hogy az ország háromnegyede kereszténynek vallja magát, valamilyen keresztény vallásnak vallja magát, de ha ránézek a viselkedésére, a gondolkodásra, akkor ez nem Krisztus szemét leplezi le. De nem csoda, hiszen nincs bent Krisztus a szívekben. Úgyhogy mégis azért úgy lenyűgöző ez a szám, de azért úgy hozzátettem a statisztika, hogy olyan 10-15%-a jár ennek rendszeresen valamilyen rendszeres alkalomra, Isten tiszteletre vagy, ahogy nevezik, különböző keresztény felekezetekben. Ez se egy rossz szám, lehetne mit kezdeni velük. Elég nagy csapat ez is, hogyha 15%-a, az mondjuk 1 millió legalább. De nagy részük, sajnos azt kell mondjam, hogy nem is értik, hogy miért mennek. Tehát mennek, de valószínűleg az is tradícióból, tisztelet a kivételnek, De nem tudják, hogy miért mennek. Nem tudják, hogy miért vagyunk itt. Tudod, a hagyomány miatt, mert szoktunk járni, vagy a bűntudat miatt nyugtatom magam. Most ezzel úgy a heti disznóságaimat úgy eltöröltem, hogy most ezen a héten voltam Isten tiszteleten, most minden rendben, tiszta lappal indulok. Vagy nem tudom, tehát nem tudják, sok oka lehet. De szerintem sokan azért mennek, mert azt gondolják, hogy a gyülekezet az egy biztonságos hely. Egy biztonságos hely. Bűntudatosnak ez egy biztonságos hely. Itt biztosítanak afelől, hogy minden rendben van, csak gyere, járjál, és akkor majd minden rendben lesz. Tehát egy ilyen szellemi kábítószer, vagy nyugtató. És mit jelent ez, hogy biztonságos? Oké, mert lehet, hogy kicsit furcsán nézel most rám, hogy mindig én úgy biztonságban érzem itt magam, és ez jó. Ez jó. Hadd mondjam el én a definíciót egy biztonságos gyülekezetre. Vagy néhány jellemzőjét. Oké? Tehát az egyik jellemzője egy olyan gyülekezetnek, amelyik biztonságos helyet akar biztosítani az emberek számára, az ez, hogy azon igyekeznek, hogy minden tagja a gyülekezetnek boldog legyen. Azon igyekezik ez a gyülekezet, hogy minden tagja, tehát boldog, nem csak, hogy legyen, hanem maradjon is. Mit jelent ez? Tehát arról szól, hogy én, a jogaim, gyülekezeti tag vagyok, mik a jogaim? Azért járok, mert én itt kapok. És minden egyes programra csak azért megyek el, mert ez jó nekem. Mert itt tanulhatok, ott ezt kapom, ott azt kapom, ott amaszt kapom. Tehát mindenben van haszon nekem. És a gyülekezet pedig, meg a vezetőség igyekszik, hogy hú, boldognak kell tartsuk őket, meg különben elhúzzák a belüket. Tegyük ki, tehát lihegő, mint az őrül, dolgozzunk azon, hogy ezek az emberek boldogak maradjanak, tehát minél több olyan programot csináljunk, amitől ők jól érzik magukat. Szórakoztassuk Isten népét. Tehát olyan programok legyenek csak, ami szolgál az ő énjük felé. Tehát ez az egyik jellemzője. Tehát ezért biztonságos számukra. Tehát, és tudod, hogy gondolják, hát mivel én fizetem a számlát, tudod, behozom a tizedet, tudod, ebből kapja a pásztor a fizetést, hát persze, hogy lógjon ki a nyelve. Ez szolgálja minket. Ő szolgálja mindenki felé, hát ezért kapja a fizetést, nem? Amit mi adunk be. Tehát ő engem. Ő engem. Én csak fizetek egy kis pénzt. Oké? Tehát ez az egyik. Tehát a gyülekezet, tehát a biztonságos gyülekezet igyekszik, hogy minden tag boldog maradjon. Egy másik jellemző, elkerüli, egy biztonságos gyülekezet elkerüli a vitákat keltő témákat. Tehát a biztonságos gyülekezet elkerüli azokat a helyzeteket, amik egy kicsit kétséget ébresztenek. Vitákat keltenek. Kicsit sikamlós téma. Vagy túlzottan kihív embereket. Nem mernek ilyen dolgokról beszélni, mert attól félnek, hogy elmennek. Ilyen akár a pénz témája is. Nem mernek beszélni róla, mert hú, a pénzről ne beszélj, mert akkor elhúzzák a csíkot. Tehát nem állnak ki dolgok mellett. Nem mernek felszólalni olyan dolgok mellett, amiről Isten azt mondta, hogy helyes vagy helytelen. De ha egyszer Isten az ő igében valamifelől azt mondta, hogy helytelen, akkor az x ezer év múlva is helytelen lesz. Ha valamire azt mondta a Bibliában, hogy helyes, akkor az x ezer év múlva is helyes lesz. Nekünk meg az a dolgunk, hogy ezt kommunikáljuk. Hiszen Isten üzente ezt mindannyiunk számára. Ja, úgyhogy szeretnek beszélni dolgokról, de úgy, hogy senkit ne bántsanak meg. Megint csak, hogy nehogy szerencsétlenek, boldogtalanok legyenek, rosszul érezzék itt magukat, nem az ő kényük kedvük szerint menjen valami, és akkor mindjárt megint másik helyet keresnek maguknak. Tehát ilyen a biztonságos gyülekezet. A harmadik jellemző, és többet már nem fogok mondani. Tehát egy biztonságos gyülekezet túlzottan elővigyázatos. Túlzottan elővigyázatos. Nem mer kockáztatni. Nem mer kockáztatni. Nem hajlandó változtatni dolgokon. Ragaszkodik a hagyományokhoz. Mi ezt mindig is így csináltuk, és nem fogjuk másképp. Nem mernek változtatni. Még akkor sem, hogyha ez azt jelenti, hogy több embert elérnek az evangéliummal. Tehát nem mer kockáztatni, nem mer változtatni. Azt mondják, igen, követni akarom Jézust. Persze. Igen, azt akarom, hogy emberek a mennybe menjenek. De azt kéred tőlem, hogy változtassak a zenén? A zenei stíluson? Hát, tehát igen, vágyom arra, hogy embereket érjünk el, de hogy a zenén változtassunk ennek érdekébe? Vagy üljek előrébb? Egyszer már mondtam, hogy ha vendégünk jön, és egy kicsit késve jön, és azt látja, hogy hátul nincs hely, akkor szerinted első alkalommal, második alkalommal ő előre mer jönni ezekre az üres helyekre? Nem. Legközelebb már nem fog eljönni. Nem fog eljönni. Mert kellemetlen helyzetbe hoztuk mi őt. Mert mi otthon érezzük magunkat, ülünk a mi örök biztonságunkba, és elfoglaljuk a mi helyünket, nem vagyok hajlandó feladni a helyemet. Másért? Üdvözüljön! Ne idegesíts! Zavarba hozol. Durva vagy, el fog menni. Vigyázzál! Tehát vagy elgondolkozik azon, most ezek miért nem jönnek előrébb? Nem használd ez a dort a pásztor? Vagy nagyon köpköd? Üzenet közben? Vagy lehet, hogy unalmas ez üzenet, és tudod, szeretnek minél jobban elbújni. Tehát ez kommunikál valamit azoknak, akik nem tudják, hogy mi az ábra, csak jönnek és látogatok, és őket hívtuk meg. Őket hívtuk meg. Tehát nem véletlenül mondjuk azt, hogy húzódjunk előrébb, hagyjunk hátul helyet. Oké? Okay? Ez csak egy kis gyakorlati, gyülekezeti élet alkalmazása annak az elvnek, hogy nem biztonságos hely akarunk lenni. Tehát hajlandóak vagyunk változtatni, hajlandóak vagyunk kockáztatni, nem vagyunk túlzottan elővigyázatosak. Oké? Okay? Tehát, és... A probléma, tudjátok, mi a baj a biztonságos gyülekezetekkel? Hogy az új szövetségi gyülekezet, ez nem ilyen. Tehát az új szövetségben, amikor olvassuk az apostolok cselekedeteit, és a következő üzenetek, azok erről fognak szólni, Apcsel 1, 2, tehát a korai gyülekezet, ahogy elindult, ahogy együtt éltek, ahogy élték az életet, a Krisztus életét közösségben, mikor már Krisztus a mennybe ment. Tehát ezek lesznek az üzenet témái majd a következő hetekben. De azt látjuk, hogy egyáltalán nem ilyen volt. Egyáltalán nem ilyen volt a korai gyülekezet. Tehát nem. Tehát kockáztattak. Kockáztattak. És vitás dolgokban felszólalkoztak. Sőt, akár egymásnak ellent mondtak, és ki is hívták egymást. Hogyha most apostolok cselekedetei 15-re gondolunk, hogy ott volt egy kis összetűzés. Volt egy kis egyet nem értés. Tehát Pál azt mondta, hogy zsidónak zsidó leszek, görögnek görög leszek. Mi meg azt mondjuk itt, hogy mi meg a szegedinek szegediek leszünk. És lehet, hogy azt mondod, de ha én itt születtem, én szegedi vagyok. Nem. Ahogy az évek telnek, egyre elkeresztényesedsz. És elfelejtett, hogy hogyan gondolkodtál régen, hogy hogyan beszéltél régen, milyen szavakat használtál. Pár év elteltével az ismerőseid, a barátaid egy kukkot nem értenek abból, amiről beszélsz, Istenről. Tudom, ezt magamról tudom. Mert más nyelvezettel beszélünk. Elszokunk attól a nyelvezettől. Olyan szavakat használunk, ami nekünk egyértelmű, ők még csak pislognak. Úgyhogy mondjuk azt, a szegedinek szegediek leszünk. Tovább lépünk. Ki az, aki egyetért azzal, hogy Isten hatalmas dolgokat tett eddig a gyülekezetünkben? Tehát tényleg, tényleg. Tehát ha visszanézünk évről évre, csak azt látjuk, hogy Isten hogy adott növekedést minden területen. Tehát minden területen. Tehát a vele való kapcsolatban főként. De hogy a körülményeinket is nagyon megáldotta Isten. Ez fantasztikus. Ez fantasztikus. Tehát én azt a 3,5 évet, amióta itt vagyunk, ezt hihetetlenül élveztem. Tehát láttam Isten munkáját. Láttam Isten munkáját, és hatalmas, hatalmas. És Pásztor Csabával mindig azon gondolkozunk, és beszélgetünk, hogy hogyan emelhetnénk mindig a lécet egy kicsit. Tehát hogyan lehet még egy fokot emelni? Tehát még egy fok, egy kicsit magasabbat a lécen. És persze, ugye Filippi 4.13, mindenre van erőnk, tehát nincs olyan, hogy egyszer csak kimerül a világrekord, mert már emberi képtelenség. Nem, ezek a lécek egyébként már eleve emberi képtelenségek. Tehát az, hogy így itt vagyunk, meg minden, meg ahová eddig eljutottunk gyülekezetként, ez emberileg képtelenség, ez Isten munkája. De ezen mi mindig emelni is fogunk. Tehát ha eddig is képtelenben voltunk, akkor képtelen meg egy, az ugyanott vagyunk. Istennek meg semmi nem lehetetlen. Tehát, úgyhogy beszélgetünk ezen, és ez a vezetőség. Tehát nem ülni az örök biztonságunkban, hogy milyen jó nekünk, hanem azt mondjuk, hogy most mi a következő lépésünk. Mi a következő lépésünk gyülekezetként. És emeljünk a lécen. Isten hatalmas dolgokat tett eddig. Tudod, hogy fogjuk megtenni a következő lépést? Onnan kell kezdjük, hogy felejtsük el az eddigieket. El kell felejtsük az eddigieket. Jót, rosszat. Tehát így tudunk tovább lépni, hogy elfelejtett, hogy mi volt. Tehát innen kell induljunk, mert amit Isten tenni fog, és amit Isten készít számunkra, az ki fogja rúgni ezeket az ablakokat és ajtókat. És falakat. De ha ragaszkodunk a régihez, a múlthoz, akkor nem. Akkor mindent megpróbálunk ebbe bele tuszkolni. Nem, el kell felejtsük. Olvassuk csak el együtt Ézsaiás 43-ból. 18-tól 21. versig. Tehát ahhoz, hogy tovább lépjünk, el kell felejtsük azt, amit eddig felépítettünk. És arról szeretnék most beszélni, hogy mi kell ahhoz, hogy tovább lépjünk, mint gyülekezet. Mi kell ahhoz, hogy megugorjuk a kicsivel magasabb lécet. Vagy mindig a magasabb lécet megugorjuk. Mi kell ahhoz? Milyen gyülekezet kell ahhoz? Hogy néz ez ki? És tehát sokat olvastam, sokat tanulmányoztam, nézelődtem az évek során, és láttam 4 kulcsfontosságú jellemzőt, erről ezt szeretném veletek most megosztani, ami szükséges ahhoz. Úgyhogy, de így összefoglalva talán ezt úgy hívom, hogy a veszélyes gyülekezet. Tehát ahhoz, hogy tovább tudjunk mindig lépni, egy veszélyes gyülekezetnek kell legyünk. Nem egy biztonságos gyülekezetnek, hanem egy veszélyes gyülekezetnek. Oké, úgyhogy olvassuk előbb Ézsaiás 43-on, 18-tól 21-ig, azt mondja, ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múltakon tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Most kezd kibontakozni, majd megtudjátok. Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok. Még a mezei vadak is dicsőíteni fognak engem, a sakálok és a struccok is, mert vizet fakasztok a pusztában, és folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek. A népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Tehát amióta itt vagyunk Szegeden, sokszor elgondolkodtam így nyáron, hogy mi ez a puszta hely? Ilyen meleget, meg ilyen síkságot. És amikor ott a Dunántúlon járunk, vagy mit tudom én, a budai oldalon, Pesten, akkor úgy az ember szeme gyönyörködik a hegyekben. És tudod, puszta van, meleg van. De egy másik értelemben, tehát szellemileg pusztaság van. Szellemileg pusztaság van. Emberek nem ismerik Jézust. Hallottak róla, mert keresztény országban élünk, de nincs bent Jézus. Tehát szellemi pusztaságban vagyunk. Oké? Tehát azt mondja, hogy már készítem az utat a pusztában. A sivatagban folyókat fakasztok. És mindig jól esik, amikor a pusztában van, vagy a sivatagban egy oázis, ahol szomjadat oldhatod, ami felfrissít. És ilyen egy gyülekezet. Ilyen a helyi gyülekezet. Nem csak a miénk, sok gyülekezet van itt Szegeden, egy párral kapcsolatban állunk, és tehát ilyenek a gyülekezetek itt. A pusztában, ahol szellemi pusztaság van, nem ismerik Jézust, ott vannak a helyi gyülekezetek, ahol az ember felfrissülést kaphat. Az ember életet talál. Megtalálja Jézus Krisztust. És tényleg ez annyira jó, hogy ahogy mondja 1 Korintus 10:13, hogy a kísértésben, tehát a puszta helyzetekben Isten mindig ad egy kivezető utat. És a szellemi pusztaságban itt Szegeden az emberek számára a kivezető út, az a gyülekezet. Krisztus mennyasszonya, az egyház. Egy veszélyes gyülekezet. Úgyhogy Isten azért rakott minket ide, hogy mi ebben a szellemi pusztaságban egy életet adó oázis legyünk emberek számára. Nem azért, hogy mi élvezzük itt a vizet, a gyümölcsöt, hanem hogy oázis legyünk mások számára, hogy mi is oázisra lehetünk itt, mások is oázisra lehetjenek itt. És erről beszélt, hogy én már készítem ezt az utat a pusztában. Sivatagban folyó lesz. Folyó lesz, és már készítem, folyókat fogok fakasztani. Minden élőlény dicsőíteni fog engem. Vizet fakasztok a pusztában, folyókat a sivatagban, hogy inni adjak választott népemnek, a népnek, amelyet magamnak formáltam, hogy hirdesse dicséretemet. Tehát Isten valami újat akar létrehozni. És ezen vagyunk. Mindig valami újat. És Isten keresi ebben az ő partnereit. És az ő gyülekezete, az ő népe ebben a munkában az ő partnere. Tehát nem az állam, vagy nem a kormány, vagy nem intézmények, hanem a gyülekezet. A gyülekezet az Isten partnere ebben a világban. Hogy néz ez ki? Tehát itt van ez a négy jellemző, amit már említettem. Tehát hogy néz ki egy olyan gyülekezet, aki mindent belead, hogy ebben benne legyen. Hogy partnere legyen Istennek. Tehát négy jellemző, ami tényleg kell az, hogy teljesen benne legyünk Isten munkájába. Az első ez. Erős és szilárd vezetőség. Erős és szilárd vezetőség. És hagyd mondjam el, hogy nekünk van egy erős és szilárd vezetőségünk. Tehát van, hogy egy gyülekezet azért növekszik, azért szeretném, ha letisztázni, hogy mit is jelent ez, és hogy nekünk ez van. Tehát van, hogy egy gyülekezet azért növekszik, mert van egy nagyszerű ajándékkal bíró kommunikátor. Ki nagyon jól tud beszélni, nagyon élvezetesen tud beszélni, és szeretik az emberek hallgatni, úgymond szórakoztatja is őket. Tehát nem az van, hogy Isten hatalmas munkára rezzenéstelen arccal, csak úgy elmondja, elmormolja, hanem tényleg élvezetes, és ez rendben van, mert ilyen prédikátorunk van, Pásztor Csaba, ámulatos ezen a területen is. És tudod, van, hogy ezért növekszik egy gyülekezet, ezért jönnek emberek. És ezen nincsen semmi baj. Ezen nincs semmi baj. Mert ugye nem akarjuk azt, hogy untatva legyünk. Azt akarjuk, hogy ki legyünk hívva, bátorítva legyünk, és ennek megvan a módja is, hogy hogyan kommunikálunk, és ebben növekszünk is. De Isten nem azért fog bármit is tenni a gyülekezetben, mert van egy ilyen pásztorunk. Nem ezért teszi. Oké? Vagy tudod, van, hogy gyülekezet azért növekszik, mert van ott valaki, aki úgy tényleg egy jó arca a gyülekezetnek. Jól néz ki, mindig jól öltözik, mindig jól fésült, minden rendben van vele, és Pásztor Csaba ilyen. Én is mindig ezekkel a vádakkal vagyok, tehát küzdenem kell ez ellen. Igen. De nem ez miatt jön az áldás. Nem ez miatt. Aztán van, ahol van egy tehetséges vezető. Jó stratéga. Jól motivál. Jól be tud vonni embereket. Jól fel tudja pörgetni a gyülekezetét. Jól, tehát, és Pásztor Csaba ilyen. De ezért sem. Ez sem az, amiért Isten tesz bármit is a gyülekezetben. Nem ezért teszi. Olvasom azt a jegyzetet, amit Pásztor Csaba adott, hogy olvassak föl te. Azt mondta, hogy ezt az üzenetet meg fogja hallgatni. Úgyhogy... Oké, az ige elmondja nekünk, hogy milyen vezetőt kereső. Elmondja. 2 Krónika, 16. Ja, kiírtam magamnak. Jó. 2 Krónika, 16. Tehát Isten megáldott egy olyan vezetővel, akit Isten igéje mond. Csak ezt akarom megmutatni nektek. Azt mondja, mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Vagy a másik fordításban azt mondja, hogy keresi azokat, akik őszintén, ez a tiszta és az őszinte, tehát ez a szó az ugyanazt jelenti, tiszta szívvel, vagy őszintén keresik őt. Tehát Isten olyan embereket keres a szolgálatra, akik őszintén keresik őt. Őszintén és tiszta szívvel keresik őt. Tehát amikor én először találkoztam Pásztor Csabával, akkor 19 éves volt. Ő már 4 éve ott volt a gyülekezetben, vagy 5 éve. 97-ben találkoztam vele, mert én akkor jöttem. Akkor éppen a tiniket hajtotta, űzte. Ő volt a tini vezető. És tényleg csak jó volt látni a szívét. Tehát nem csak akkor volt, tehát nem csak most az, aki és rengeteget növekedett, és fejlődött, és minden, de a szíve egy módon nem változott. Mert akkor is, 10-akárhány évvel ezelőtt is, tudod, Istenért égett a szíve, és dobogott a szíve. És nem csak Istenért, hanem az emberekért, akik rá vannak bízva. Hogy ezek az emberek ne ő hozzá kapcsolódjanak, hanem Istenhez kapcsolódjanak. És Isten ilyen embereket keres. Isten ilyen embereket keres. Hogy nem azzal foglalkozom, hogy csak kapcsoljon magához embereket, és magától függő embereket, vagy embercsoportot hozzon létre, hanem olyanokat, akik őszintén azt szeretnék, hogy ezeknek az embereknek Istennel legyen egy kapcsolatuk. De ez az kell, hogy őnek is legyen egy erős kapcsolata Istennel. Úgyhogy tehát erős és szilárd vezetés. Az, hogy veszélyes gyülekezet legyünk, és megtegyük a következő lépést, ahhoz ez feltétlenül szükséges, hogy legyen a gyülekezetnek egy ilyen vezetője, és vezetősége. Mert ugye aztán azt vettem észre, amikor van egy ilyen vezető, és Isten elkezdi őt használni, ezek az ilyen vezetők elkezdnek ilyen fickókat, vagy embereket, fiúkat, lányokat vonni a csapatba. Oké? És itt vagyunk. Itt vagyunk, mint csapattagok ebben. És van a gyülekezetnek egy vezetősége is, és ilyen srácok vannak ebben a vezetőségben, akik tényleg Istenért dobog a szívük. És azt látom, hogy Isten csak összehoz egy ilyen csapatot. Azt látom, hogy Isten a legjobb menedzser, a legjobb mérnök, aki összeszerkeszti a dolgokat, Isten a legjobb producer, aki financiálisan a háttérben áll, és Isten a legjobb rendező. És amikor rátok nézek, a gyülekezetre nézek, a gyülekezet vezetőségére nézek, a pásztorra nézek, akkor azt látom, hogyha Isten egy ilyen csapatot hozott össze, akkor itt valami csoda készül. Itt valami csoda készül. Isten valami hatalmas dolgot fog rajtunk keresztül csinálni ebben a városban. Aztán a második. Tehát kell egy erős vezetés, erős és szilárd vezetés, a második hűséges szolgai szív. hogy hűséges, odaszánt szolgai szív. El tudom képzelni, hogy a tesztoszteronnal fűtött 12 tanítvány sokszor azt hitték, hogy Jézus nem hallja, hogy miről beszélgetnek egymás között, és biztos, hogy voltak viták. Tűnik úgy az evangéliumokból, hogy úgy foglalkoztat őket, hogy hol állnak Jézus szívében, hogy közelebb, mint a többi, vagy ők ülnek majd mellette, meg hol helyezkednek el, meg mindent. Tehát valószínűleg beszélgettek, hogy Jézus nekem azt mondta, hogy jobban szeret, mint téged. Te hozzám képest ott a sor végén lesz, én vagyok legközelebb Jézushoz. Múltkor én ültem mellette, nem véletlen. És tud, mentek a csipkelődések. És lehet, hogy Jézus hallott ezeket a beszélgetéseket, és nincs ez benne, de az viszont benne van, hogy Máté 23:11-ben azt mondta Jézus, a legnagyobb köztetek az lesz, aki mindannyiótokat szolgálja. Nem az lesz a legnagyobb, aki nem tesz semmit a többiekért, hanem csak jól tud helyezkedni. Hanem a legnagyobb köztetek az lesz, aki hajlandó utolsó lenni. Amikor kaja van például. Nem ott áll az első sorban először. Tehát hóférke végére küldi. Az lesz a legnagyobb köztetek, aki mindannyiótokat szolgálja. És valószínűleg, amikor ezt mondta, akkor úgy helyre rakta az elképzeléseiket a fiúknak. Tehát síri csend és hullaszög lett. Tehát tényleg, aki hajlandó utolsó lenni a sorban, az lesz a legnagyobb szolga. És innentől kezdve, amikor együtt kajálunk, senki nem mer első lenni majd, igaz? És akkor itt ülünk 2 órát, és senki nem megy oda az asztalhoz, hogy vegyen először. Nem erről beszélünk, jó? Nem erről. Tehát valakinek el kell kezdeni a sort, utána már özönlenek, tehát valakinek vennie kell a vezetést ebben. Ja. Úgyhogy, tehát szolgai szív. Mert ugye a nagyság az nem itt dől el, hogy ki az, aki beszél, vagy ki az, aki ide feljut. Nem azt teszi a nagy szolgálót szolgálóvá, nagy szolgálóvá a gyülekezetben, hogy ő most már megoszthat a pulpitusról. Nem. Nem. Volt olyan, aki panaszkodott, hogy hát én így nem tudok szolgálni a gyülekezetben, hogyha a pásztor nem kér meg engem bevezetőkre, hát ha nem látja a gyülekezet, hogy milyen tekintélyt ad nekem, akkor hogy tudjak szolgálni az emberek felé? Na, mecsém. Én egyszer nem mondtam bevezetőt még. Tehát amikor erről beszélgettünk, még egyszer sem mondtam, mert ő azért szokott néha akkor. Abban az időben. Én egyszer nem mondtam még bevezetőt, de van szolgálatom az emberek felé, és el is fogadják a szolgálatot. Sőt, ők is szolgálnak felém, és jól esik. Nem az kell hozzá, hogy itt valaki valamilyen tekintét kapjon, hanem csak egy szolgai szív, és szolgálni a másikat. És az fog tekintét adni, és az fog majd hitelt adni a szavaimnak. Ugye, mert amíg nem törődök veled, addig nem is érdekel az, amit mondok. Tehát ha a tetteim nem támasztják el azt, amit mondok, akkor mit ér? Akkor beszélhetek itt. Lehet, hogy mondok jó elveket, és elhiszitek, meg épít, mert a Bibliából mondom, remélhetőleg. De ha nincs mögötte a szolgai szív, akkor nem lesz annak átformáló ereje. Tehát szolgai szív, hűséges, szolgáló szív. Tehát Isten keresi. Tehát Isten keresi azokat, akik hajlandók szolgálni, és megtesznek bármit. Hajlandók megtenni bármit, tehát kockáztatnak. Bármit hajlandó vagyok megtenni. És egy ilyen csapatnak Isten ad egy várost. Ad egy várost. Vegyétek be ezt a várost. Ne néhányakat, mindet. Mindet. Tehát Isten odaadja a várost. Annak a gyülekeznek, ahol ilyenek vannak. Tehát egy erős vezetés, szilárd vezetés, hűséges, szolgai szív. Ja, úgyhogy miért fontos ez számunkra, tehát miért próbálunk előrébb lépni? Mert még több embert akarunk elérni. még több embert akarunk bevonni a házi csoportokba, hogy megtapasztalják a közösséget, megtapasztalják Krisztus életét egymásban, hogy Krisztus élet ez egymáson keresztül is áramolhat, nem csak így, egy tanítón keresztül, vagy egy prédikátoron keresztül, hanem egymáson keresztül, és nagyon jól tudjátok ezt, mert élitek ezt. Mert tényleg elmondhatjuk, hogy egy olyan gyülekezet vagyunk, ahol van közösség. És nem ez a közösség. Úgy értem, nem ez, amikor így összejövünk, hanem amikor kilépünk az ajtón is van közösségünk, és a hétköznap is van közösségünk. Ja, úgyhogy itt a gyengéd és finom üzenet. Úgysem én állok mindig előttetek, úgyhogy zúzhatlak titeket. Tehát csak tényleg tápászkodjunk ki. Tápászkodjunk ki az örök biztonságunkból. Ja, olvastam két sztorit, ami nagyon, nagyon inspiráló volt. Az egyik egy első látogató ember. Öngyülekezetbe ment a legelső istentisztelet, mert 6 istentiszteletük van egy nap. De azért, mert hogy sokan vannak a gyülekezetbe, és x mennyiség fér be a terembe, tehát 6-szor megcsinálják ugyanazt az istentiszteletet, hogy mindenki tudja hallani az üzenetet, mert egyszerre nem férnek be. És az első alkalommal jött egy első látogató hölgy, és a pásztor éppen a szolgálatról beszélt, és bátorította a gyülekezetet nagyon lelkesen, ugye, mert hát hogy tudsz bátorítani szolgálatra embereket, hát nem így, hogy szükségünk van az ajtóban néhány emberre, mosolyogni is kellene ott. Nem, tehát lelkesen bátorította, mondta, hogy ha nem tudsz mosolyogni, akkor ne jelentkezz. Van más hely számodra, de ez a hely, ez fontos, hogy lelkes legyél, tudjál mosolyogni, üdvözöld az embereket, nem kell beszélni sokat, csak legyen egy jó benyomás. És akkor jött ez a hölgy, és még csak nem is volt megtérve. De pásztor azt mondta neki, hogy hajrá. És hát a közvetlen szolgált vezető, az üdvözlők vezetője a következő istentisztelet után, mert ő azt mondta, hogy ő most akar kezdeni. Jó, akkor jövő hét vasárnaptól jössz. Nem, a következő istentiszteleten. Tudod, a másodikon, a 6-ból. És aztán ott volt a második istentiszteleten, üdvözölt, és aztán jött a szolgált vezető, az üdvözlők vezetője, és azt mondja, pásztor, valami gond van. Ez a nő túl lelkes. Tehát láttam, hogy ott hadonászik, meg mindenki, aki bejön az ajtón, röhög, meg nevet, meg minden, úgyhogy oda mentem, oda ólálkodtam, halló távolságon belőle, nem is kell túlzottan közel menni, mert jól lehetett hallani mindent, amit mond, és azt mondja, hogy hát ez a hölgy, ez megvadult. Azt mondja a bejövőknek, hogy tehát ezt mondja igazából mindenkinek, hogy hát jó, hogy itt vagy, én most vagyok először ebben a gyülekezetben, még nem is tudom, hogy hiszek ebben a Jézus dologban, de ez egy pokoli jó hely. Hihetetlen. De lelkes volt. És nyilván ez, nem tudom, pár évvel ezelőtt volt, azóta már más szavakat használ, meg megismerte Jézust. De ez volt az első napja a gyülekezetben. És belelkesedett abszolút. Ja, tehát hogyha aztán van a másik, az egy 82 éves bácsi. A gyülekezeti dinoszaurusz, ugye? Tehát 50 kiló, 150 centi, de ilyen hangja van. És ez a pásztor, akitől hallottam ezt, vagy olvastam ezt a sztorit, tehát ő már rég ott volt, ez a bácsi a gyülekezet, mikor ő megkapta ezt a szolgálatot, hogy vezesse a gyülekezetet valakitől, tehát átadta a szolgálatát. És mondja, hogy hát, pásztor, szerintem te túl fiatal vagy ehhez a munkához. De én támogatlak. Mindenben, amit mondasz, én megteszem. Mert szeretlek. Te vagy a pásztorom, csinálom. És szaván fogta. Azt mondja, bármit? Bármit. Még ha nem szeretem, akkor is megcsinálom, mert te vagy a pásztorom, szolgálok. Mert szeretlek. És akkor ilyen takarító munkát bízott rá. Nem gonoszkodásból, csak kipróbált, hogy tényleg. És mit tudom, volt, hogy WC-t kellett pucolni. Nem volt más valaki, akit mozdíthatott volna, és ez az öreg, ez mint a, mint a gép. Csinálta, és mindig azt mondta, nincs kedvem megcsinálni, nem szeretem, de megteszem. Te vagy a pásztorom, tudod, Isten rakott ide, tisztellek, megcsinálom, megcsinálom. És aztán azt hiszem, 88 éves, most a számokban nem vagyok biztos, de egy olyan 6 év eltelt így, és 88 évesen rákos lett, és nem is tudom már, hogy volt, várjatok. Igen, oda ment a pásztorához. Pásztor, én most már beteg vagyok, de nem akarom feladni. Ja. Én ezt nem tudom csinálni. Nincs erőm rá. Úgyhogy, amit csinálni fogok, mert nem akarom feladni, azt fogom csinálni, hogy jövök, minden Isten tiszt, az első Isten tisztelet, 50 perccel itt leszek. És itt leszek az utolsóig, tehát ez azt jelenti, hogy este. Tehát reggel 8-kor, és aztán este 10-kor. Itt leszek, és imádkozni fogok, hogy Isten valami hatalmasat tegyen ezen a helyen, amíg te szolgálszod fenn. Az anyja mindenit. Gondoltam, amikor olvastam. Ez már egy megpróbált szív, nem? Te tud valamit, ismer valamit. Ismer valakit. És 2 évig csinálta ezt. És azt hiszem, hogy mielőtt meghalt, az előtte lévő vasárnap is ott volt. Második sor, első széke. A pásztor csak számíthatott rá, hogy ott van, és imában támogatja. Tehát most azért mondtam ezt a 2 sztorit. Mert ha ez az első látogató, és ez a 88 éves ember kikászálódott az ő örök biztonságából, és hajlandó volt tenni bármit, akkor bármelyikünknek mi lehet a kifogása, hogy ne lépjünk bele Isten munkájába és szolgálatban. Nincs kifogásunk. Nem lehet kifogásunk. Isten használni akar bennünket. És keresi azt, aki őszintén keresi őt. Keresi. Oké, kit keres még? 3. A bőkezű adakozót. A bőkezű adakozót. Mert amikor egy pásztor pénzügyekről beszél, akkor csend lesz. Mindenki gyorsan oda kap a pénztárcájához. Jó, megvan még. Okay. Még jó, hogy ott hagytam a nagy részt. Még kibeszélnék belőle. Ugye egyszer rászettem. Fricit rászettem. Kérdezzétek meg az ő bizonyságát. Budapesten. Véletlenül sok pénzt hagyott a pénztárcájába. Én vettem pont Budapesten x évvel ezelőtt a felajánlást. És aztán Isten azt mondta, mindedd bele. Azóta is emlegeti. Mondja, hogy mindig felkészülve jön. Üres bukszával, nem? Ez vicc volt csak. De tényleg, tehát Isten a bőkezű adakozót is keresi. Az, hogy a következő lépést meg tudjuk tenni gyülekezetként, bőkezű adakozók. Kell ebben a bőkezű adakozás. Erre jöttem rá. Egy ilyen szellemi elv. Mikor szeretsz valakit, adsz neki. Ez ennyire egyszerű. Amikor szeretsz valakit, adsz neki. Abban meg lehet állapítani, hogy szeretsz valakit, hogy mennyire adsz neki. Ugye Máté 6.21-ben Jézus ezt mondta. Ahol a kincsed, ott a szíved. Tehát ahol a kincsed, ahol a pénzed, ott a szíved. Márk evangéliumában fordítva mondja, most az utcaházszámot nem tudom, tehát az ige helyet, de ott meg azt mondja, hogy ahol a szíved, oda fogod tenni a pénzed. Tehát ahol a pénzed, a kincsed, ott a szíved. Vagy ahová teszed, ahol van a szíved, oda fogod tenni a kincsed. Tehát ezért mondom azt, hogy mikor szeretsz valakit, annak adsz. Tudod, gyerekeimnek egyenes útjuk van a pénztárcámhoz. Nem nyúlkálhatnak bele, de nincs az, amit ne adnék meg nekik. Nyilván a megfelelő körülmények között, tehát tudva, hogy mire van szükségük, meg tudva, hogy mennyi van, tehát többet nem tudok adni, mint amennyi van. Amire nincs szükségük, azt nem fogom kielégíteni számukra, de hajlandó vagyok mindent megtenni értük. Tudod, szeretem. Szeretem, és akit szeretek, annak adok. Ha vezetnél a költekezéseidről egy naplót, lejönne minden kiadást, egy pár hónapig, abból meg tudnám állapítani, hogy mit szeretsz a legjobban. Egy hobbi, vagy egy társaság, akikkel időt töltesz, és pénzbe kerül az időtöltés velük. Tudod, kit meg tudom állapítani? Ki az, akit a legjobban szeretsz? Vagy egy autó, vagy egy sport, egy szenvedély, bárki, vagy bármi. Amire a legtöbb pénzt adom, az van az első helyen. Most nem a főtávról beszélek, vagy a távfűtésről, tehát általában az szokott a legnagyobb csekk lenni. Az a leghúzósabb. Tehát oda nem azért fizetünk, mert annyira szeretjük, vagy hobbi. Ezt kirángatják zsebünkből, de helyette legalább meleg van, nem fázunk. Ja. De tudod, mondhatja valaki, hát én szeretem Jézus, de nagyon az adakozásban úgy nem vagyok ott. Akkor azt kell mondjam, hogy most nem leszek biztonságos. Akkor nem szereted Jézust. Akkor nem szereted. Lehet, hogy tetszik az, amit mond, inspirál az, amit mond, mond izgalmas dolgokat, de akit szeretsz, annak adsz. És Isten bőkező adakozót keresi, hogy az ő munkáját tudja végezni. Ja, úgyhogy ha szeretem Jézust, akkor ott vagyok az adakozásban. És az egyetlen problémám a tizeddel, az csak annyi lehet, hogy én többet akarok adni, mint 10%. Mert általában, akik problémáznak a tizeddel, azok, akik nem többet akarnak adni, hogy miért csak tized? Általában nem ők szoktak problémázni. Azok, akik ennyit sem akarnak adni. És vitáznak rajta. Ja, úgyhogy ez ilyen egyszerű. Ilyen egyszerű. Tehát Isten keresi azokat, akik hajlandók kockáztatni ezen a területen is. Belemernek menni abba a versenybe, hogy ki tud többet adni. Én? Vagy Isten? Na? Ki fogja nyerni a meccset? Ki fogja nyerni a versenyt? Tehát tudod, ki? Tehát versenyzek Istennel, hogy tud-e Isten többet adni, mint amennyit én tudok adni? És Isten keresi az ilyen adakozókat. És kell is, hogy a munkája előre haladjon. Hogy ilyen csatornái legyenek az Úrnak. Ja, úgyhogy, és az adakozásban egy nagyon magas lécet emelt föl számunkra az Úr. Nagyon magas. Odaadta a legdrágábbat. Oké? Tehát odaadta a fiát, Jézust. Tehát ő egy ilyen magas lécet emelt számunkra. Amit képtelenek vagyunk mi átugrani. Tehát ilyet mi nem tudunk adni ő neki. Képtelenség. Viszont én úgy gondolkodom, hogyha valaki hajlandó volt ezt megtenni értem, akkor én ami a tőlem telhető legtöbbet meg akarom tenni, hogy viszonozzam ezt felé. Tehát, ha hajlandó volt ezt megtenni, akkor én viszonozni akarom ezt. A magam tőlem telhető módon. Én nem tudok egy olyan áldozatot bemutatni, mint amit ő mutatott értem. De tőlem telhetőt meg tudom tenni. És aztán negyedik, ahhoz, tehát az első szilárd és erős vezetőség, második hűséges, odaszánt szolgai szív, harmadik bőkezű adakozók, és a negyedik óriási álmodozók. Tehát ezek kellenek ahhoz, ez a négy jellemző kell ahhoz, egy négy jellemző egy gyülekezetnek, amelyik haladni akar, meg akarja tenni a következő lépést, és meg akarja ragadni mindazt, amit Isten adni akar nekik. Óriási álmodozók. Mi lesz majd egy év múlva? hogy fog kinézni ez a hely egy év múlva? Vagy hogy fog kinézni a szolgálatunk itt Szegeden egy év múlva? Vagy 5 év múlva? Vagy 10 év múlva? És álmodozunk, vezetőségként álmodozunk. Mi a látás? És hallani fogtok majd erről. Többet. Most a következő 4 hétben. Mit szeretnénk? Hogyan érjük el azt a látást, amit megfogalmazunk? Ugye, mert lehetnek hangzatos szavak, de nem tudjuk, hogy hogyan érjük el, akkor igazából egy erőtlen mondatunk van. Lehet, hogy jól hangzik, még tűzbe is hoz, de nem tudjuk, hogy érjük azt el, vagy mi lehet ez az út, vagy hogy mehetünk azon az úton, akkor egy erőtlen dolog van a markunkban. Amit persze hamar elveszít az ember a lelkesedését. Tehát azon is gondolkozunk, hogy amikor ahogy megvan a látás, hogyan érjük el azt. És egyébként a házi csoportnak kulcsfontosságú helye van. Az, amit most csinálunk, annak is kulcsfontosságú helye van ebben. Ja, úgyhogy a kapcsolatok, a kapcsolat Istennel, tehát a látás az ezzel kapcsolatos kapcsolatokkal. Kapcsolat Istennel, kapcsolat egymással, kapcsolat a nem hívőkkel. Végülis ez a 3 kapcsolat. E mentén kell, hogy haladjunk. Ugye a Biblia erről beszél. Máté 28, 19-20, Máté 22, nem tudom pontosan a verset, 20-valahanyadik vers, nem tudom. De az egyik az a nagy küldetés, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek a nevében. A Máté 22-ben pedig ott van a nagy parancsolat, szeresd Isten teljes szívedből, teljes erőből, teljes elmédből, és szeressétek egymást. Oké, tehát 3 kapcsolat. Az Istennel való kapcsolat, az egymással való kapcsolat, és a nem hívőkkel való kapcsolat. Tehát, de erről fogunk majd többet. De ahhoz, hogy ez menjen, és működjön, ahhoz munka kell, ahhoz áldozni kell, ahhoz szolgálni kell. Tehát van része a gyülekezetnek. Ez így fog menni, így fog történni. De amit Isten mond, és itt jön be az álmodozás, hogy oké, van valamilyen részünk ebben, de 1 Korintus 2.9 azt mondja, hogy amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. Még egyszer, amit szem még nem látott, fül soha nem hallott, amit emberi képzelet még soha ki nem talált, olyan dolgokat készített Isten azoknak az embereknek, akik szeretik őt. Tehát, hallottátok ezt? Mit mond Isten igéje? Azt mondja, hogy olyasmi lesz a jövőben, amit eddig még nem hallottál. Olyasmi lesz, amit még nem láttál sehol, még a neten se, valami másik gyülekezetben. De ha most nagyon fantáziálnál, és elképzelnéd, hogy mi lesz egy év múlva, és álmodoznál rajta, még annál is több lesz az, amit Isten készít számunkra. Tehát Istennek szüksége van óriási álmodozókra. Tehát merjünk álmodni. Merjünk álmodni, mert sokkal nagyobbat és sokkal többet tud tenni Isten, mint amit mi el tudunk képzelni. Sokkal nagyobbat. Sokkal nagyobbat. Tehát álmodtál mondjuk arról, hogy a szomszédod elfogadja Jézust. Most azt hitted, hogy azt mondom, hogy 100 000-en Szegeden elfogadják. Nem. A szomszédod. Vagy a másik szomszédod. A 15 ember, aki körülötted él. Hogy is hívják őket? Hogy hívják őket? Fel tudjuk sorolni, hogy kik laknak körülöttünk? Az első számú missziós mezőnk ez, akik körülöttünk laknak. Plusz a családunk. Azt valószínűleg azt tudjuk, hogy hívják a családunkat. A családtagjainkat. De az első számú missziós mezőnk az ez. Tudod, és álmodozunk róla, hogy egyszer átadják az életüket Jézusnak, tudod. Vagy álmodozunk arra, hogy a munkatársam, akivel együtt vagyok, vagy az osztálytársam, akivel együtt tanulok, Álmodozom arra, hogy ő megismer, eljön egyszer velem. És álmodozom arra, hogy ott ül mellettem. Bibliával a kezében, mondjuk egy év múlva. Tehát álmodozás. Ez egy kis egyszerű dolgok. És nem nagy dolgokat mondtam. Egyszerű dolgokat mondtam. Nem nehezen elérhető dolgokat, hanem hozzánk közel álló dolgokat. És ezzel a sztorival hogy fejezem be. Az egyik lelkipásztornak van egy örökbefogadott gyermeke, és ő mesélte róla, hogy hát nagyon közel áll a szívéhez, nagyon szereti őt, és 4 éves korában történt az, hogy jött a hír, az óvónő felhívta őket, hogy hát holnap sürgősen menjenek be fogadóórára, mert beszélniük kell. Pú, te jó Isten, hát mi lehet? Mit csinálhatott Ubulka? Vagy mit tudom én, hogy hívják a gyereket? Mit csinálhatott? Ami rossz fát tett a tűzre. Hát, el tudom képzelni, mondja. Mert rossz fát tesz a tűzre sokszor. Tudod, mit csinálhatott? És bemennek, és akkor leülnek. Azt mondják az óvónő, hogy hát, gond van. Ugye, a kisfiú az örökbefogadott. Hát, igen. Baj van vele? Bántják a többiek azért, mert ő örökbefogadott is? Azt mondja, dehogy is, pont fordítva. A többiek érzik rosszul magukat. Nem értem, most ez hogy lehet, vagy miért? Pont fordítva szokott lenni, hogy a kakuktojást bántják a gyerekek. És azt mondja, hát képzeljék el, héten ő volt a napos az óvodában, és ő szolgálta fel a kaját, és miközben szolgálta fel a kaját, azt mondta a többieknek, hogy az én szüleim engem választottak. Te pedig csak nekik jutottál. És így adta mindegyiknek. Az én szüleim választottak. Te pedig csak nekik jutottál. Tehát, hogy volt egy jó önképe a gyereknek. És tudod, hogy Isten azt mondja, hogy én választottalak téged? Tehát én választottalak téged. És szeretlek. És nem véletlen választottalak téged. És törődöm veled, és szeretlek, és vigyázok rád. És a gyülekezetet is szeretem. És azt akarom, hogy menjünk együtt előre. De ez kell egy erős és szilárd vezetőség, kell egy hűséges, szolgai szív, kellenek bőkező adakozók, és kellenek óriási álmodozók. És mindez megvan, mert mindezekre a forrást én adom meg, mert én választottalak téged. És amikor azt mondtam, hogy emberek halászává teszlek, akkor ne felejtsd ki a legfontosabb szót, hogy teszlek. Nem válni fogsz, igen, válni fogsz, azért fogsz azzá válni, mert én teszlek. Nem neked kell bármit is elérned. Én azzá tettelek. Mert én választottalak téged. Úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Urunk, köszönjük. Köszönjük ezt a várost, amit adtál nekünk. Köszönjük ezt a hatalmas, fantasztikus csapatot, akik itt vagyunk egy gyülekezetként. És csak belegondolni abba, hogy te mire vagy képes. Egy olyan gyülekezeten keresztül, aki veszélyes, aki hajlandó kockáztatni, aki nem a kényelmet keresi, hanem hajlandó áldozatokat hozni, változtatni, kilépni. Tehát velünk te hatalmas dolgokat akarsz tenni. Csak köszönjük. Köszönjük a vezetőségünket, amit adtál, Pásztor Csabát. Csak imádkozunk értező szolgálatáért, sokkal nagyobb támadásokat kap, mint bármelyikünk. És ugyanúgy Zsófi is. Csak imádkozunk, Urunk, a szívekért, a szolgai szívekért. Esetleg van, aki el van bizonytalanodva, erőtlenedve. Uram, csak erősíts meg, bátoríts meg testvéreket, akik szolgálnak. És most van esetleg egy völgy, egy mélypont. Csak lendítsd őket túl ezen. És Urunk, hozz be újakat a szolgálatba. Uram, köszönöm neked a bőkezű adakozókat. Tényleg egy csoda az az adakozás, ami ebben a gyülekezetben van. És nem félünk a pénzügyekről beszélni. És nem fél a gyülekezet a pénzügyekről hallani. És csak köszönjük, hogy igen, ez is egy út. És ebben növekedtünk, és haladtunk, és csak növelni fogsz bennünket, és egyre jobban be fogod nekünk bizonyítani azt, hogy mi nem tudunk többet adni, mint amennyit te tudsz nekünk adni. És csak köszönjük, Urunk, hogy olyanok lehetünk, mint József, aki álmodozott. Egy óriási álmodozó. Csak adj egy álmodozó szívet, hogy látjuk a mi kis szolgálatunkat, hogy látjuk a gyülekezetünk szolgálatát, hogy látjuk az saját életünket a környezetünkben. Csak adj nekünk álmokat emberekkel. Önk egyszerűen csak szükségünk van rád. Szükségünk van rád, mert te vagy az, aki álmokat adsz. Te vagy az, aki adsz először nekünk. Te az, aki adtad ezt a hűséges, szolgai szívet, és te mutattál ebben példát. És te vagy az, aki a mi vezetőnk és vezetőségi példánk. És minden erő és képesség te tőled jön ezekre a területekre. És köszönjük, Urunk, hogy minket választottál. Hogy kiválasztottál. Hogy kiválasztottak vagyunk. Hogy mi, akik befogadtunk téged, a te gyermekeid lettünk. Örökösök. És hogyha úgy vagy itt, hogy még nem fogadtad be őt, Isten igéje azt mondja, hogy csak fogad be őt, és Isten gyermekévé leszel abban a pillanatban. Csak mondj igent Jézusnak. El vagy tőle választva, de Jézus ezt eltörölte, ezt az elválasztottságot. A kereszten hozott áldozatával. Szabad az út ő hozzá. Csak mondj igent neki. Fogad be őt a szívedbe. És te is egy örökös leszel. A családtag. Nem vagy véletlen, hogy itt vagy. És egyikünk sem véletlenül van itt. Nem csak betévedtem ide, vagy nem csak jöttem, mert valaki jött, akit ismerek. Nem véletlen, hogy itt vagy. Nem, egyáltalán nem. Isten látta már ezt a világ megalapítása előtt. És azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Köztük te is. És gyülekezet, ő választott téged. Ő választott minket. Nem véletlen, hogy itt vagyunk. Nem véletlen, hogy ebben a helyi gyülekezetben vagyunk. Nem véletlen, hogy ebben a városban vagyunk. És Isten azt akar, hogy adjunk bele mindent. Köszönjük, Urunk. Kérünk, bocsáss el most bennünket a te békességeddel, kegyelmeddel, az örömhírrel, az Úr Jézus nevében. Ámen. Isten áldjon benneteket.